Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával, és már itt van velem a mai vendégem a stúdióban, akivel a mai műsorban egy nagyon izgalmas témát fogunk boncolgatni. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai szakértő vendégemet, Szabó Varga Alexandrát, fejlesztő pedagógus és gyermekek fejlesztésével foglalkozik, és a mai témánk azt hiszem, hogy nagyon aktuális, hiszen akinek most utolsó éves óvodás a gyermeke, annak el kell azon gondolkodni, hogy milyen iskolába szeretné adni a kicsit. És ez nem csak egy olyan kérdés, hogy most állami vagy egyházi iskolába, erősebbe, kicsit babusgatósabba gondolja, hogy a gyermeke jól érzi majd magát, hanem itt nagyon, nagyon sok szempontot kell szerintem figyelembe venni, és hát az elsődleges, hogy a gyermeknek milyen képességei, adottságai, vagy adott esetben fejlesztendő területei vannak. Ugye te azzal foglalkozol, ismerjük egymást, úgyhogy tegeződhetünk szerintem a műsor során, hogy felméritek azt, hogy a gyerekeknek éppen milyen az aktuális képessége és részképessége, és ezáltal kaphat a szülő is egyfajta rálátást vagy iránymutatást abba a témába, hogy tulajdonképpen hol lesz majd teljes és boldog az ő gyermeke, milyen intézményt válaszol, és ez egy óriási segítség. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, és beszélgethetünk erről a témáról.
Én is köszönöm a lehetőséget, és próbálok akkor ebben elmélyülni, és megfelelő választ adni neked a kérdésre. Hát igen, ez egy nagyon összetett téma. Abszolút nagyon sok szülőt érdekel most ez a kérdés, és rengeteg megkeresés érkezik ezzel kapcsolatban, hogy melyik legyen az iskola. Az iskola, amely az ő gyerekének a legjobb választás lehet. És nyilván nagyon nehéz erre exakt választ adni, mert nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Ráadásul az iskolaválasztás nagyon sok összetevős, nagyon sok tényezős történet, és a legjobb szándék ellenére is előfordul az, hogy hát belenyúlunk egy olyan helyzetbe, amiben nagyon nem szerettünk volna. Úgyhogy óvatosak itt a szakemberek, és nyilván még óvatosabbak a szülők, hiszen olyan nagyon életre szóló, nagyon meghatározó döntésnek tűnik ez, hogy melyik iskolát válasszuk, melyik lesz a legmegfelelőbb a gyermekünk számára. Az a helyzet, hogy valóban visszacsatolnék arra, amit mondasz, vagy mondtál. Abszolút mindenkinek azt ajánlanám, hogy első körben legyen egy részképességvizsgálat, legyen egy komplex vizsgálat, nézzük meg, hogy milyen képességű a gyermek. Ezen túl, hogy látjuk, hogy megvannak-e azok a funkció határok, megfelelő erősségű-e az adott funkció, az a képességstruktúra, amely majd az iskolában segíteni fogja a gyermeket. Van még egy sor olyan dolog, amit egy ilyen komplex vizsgálaton érdemes megnézni. Például a gyermeknek a mentális állapota. Mennyire szorongó, mennyire tud könnyen elválni a szülőtől, szociálisan mennyire érett, mennyire ad adekvát válaszokat, hogyan beszél, tehát a hangképzés nyilván ez már a részképességeknek az egyik mutatója, de azért mégis egy külön terület, egy logopédiai vonatkozású terület. Tehát nagyon sok összetevős az a kérdés, amire igazából itt nagyon sok szülő keresi a választ. És hogyha komplexen látunk egy képet, nagyjából be tudjuk sorolni a gyerkőcöt, egy bizonyos égiszele be tudjuk tenni, még akkor is azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok olyan egyéb összetevő lehet a kérdésnek, ami majd csak később ott az iskolai környezetben derül ki, és még így is lehet rizikós a választásunk. De onnan indulunk valóban, hogy kell egy komplex vizsgálat. Nyilván az óvodai ellátásban van vizsgálat, tehát az óvónénik azért folyamatosan monitorozzák a gyerekeket fejlődés tekintetében. Ha van nagyobb elmaradás, akkor rendre azt észre is veszik, és jellemzően szoktak szólni a szülőknek. A részképesség problémáknál az a nehezebb, hogy vannak ilyen icipici apró tünetek, amelyek nem biztos, hogy egy nagyobb közösségben, 30 gyerek között, hogyha nem konkrétan fejlesztő vagy gyógypedagógus vizsgálja a gyereket, vagy nem fejlesztős gyógypedagógus kezei között mozog a gyerkőc, akkor arra fény derül, és időben fény derül. Nyilván, ha több ilyen apróság is van, akkor meg megint nehezebb a helyzet, hiszen ezek össze tudnak adódni az iskolai környezetben.
Nekem is pont az jutott eszembe, hogy azért ezek ilyen kis látens, vagy ilyen kis megbújó kis hiányosságok tulajdonképpen, amik egyáltalán nem biztosok, hogy feltűnnek, akár még a szülőknek sem, de hogy a szakember az egyből látja, bár azt mondom, hogy egyből, holott maga a vizsgálat több óra hosszán keresztül tart. Ez egy komplex vizsgálat.
Én legalábbis ennek vagyok híve. Igen, vannak olyan vizsgálatok, amelyek fél órás, 40 percesek, de én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy lássak egy gyermeket, amikor kipihent, amikor frissen érkező, amikor még motivált, és lássam a fáradásnak a dinamikáját, és hogy mi történik néhány óra múlva, amikor már kevésbé motiválatlan, ezt is tudjam monitorozni. Ugye ez is a személyiségének a része, az érettségének a része. Én azt gondolom, hogy ehhez több idő szükséges, és valóban nálunk például egy ilyen vizsgálat több mint 2 óra hossza, nem véletlenül.
Ezek azok a képesség, nem is tudom, hogy mi a jó szó rá, hogy hiányosságok, vagy fejlesztendő képességek, vagy részképességek, amik ugye azért is nagyon fontosak, hogy orvosolva legyenek, vagy fejlesztve legyenek, mert hogy aztán majd az iskolába előjön. Tehát lehet, hogy most nem tulajdonítunk neki nagy jelentőséget, de majd később már fogunk, mert lehet, hogy valami logikai, matematikai, nyelvi összefüggés, megértésben megjelenik, és ott már azért nagyobb jelentőséget fog kapni.
Abszolút. Tehát körülbelül második osztály első fél évéig maradnak, vagy maradhatnak ezek a tünetek a felszín alatt. Vagy legalábbis nem tulajdonítunk nekik valóban nagy jelentőséget, mert nem tűnnek olyan horderejűnek. Legkésőbb azonban második osztály fél évben, vagy fél év után, amikor már az iskolai terhelés olyan szintűvé válik, hogy oda tényleg szükségesek ezek a megfelelő funkció állapotok, igazából tehát, hogy ott már szinte óhatatlan, meg fogjuk látni, hogy problémát okoz, hogyha addig kezeletlen volt a részképességzavar.
Gyakorlatilag ezek mindig egyénre szabott fejlesztési programok, egyéni idézőjelben diagnózisok, de lehet esetleg valamilyen statisztikát, valamilyen általánosságot mondani azzal kapcsolatban, hogy mivel vannak a mai gyerekek a leginkább elmaradva, mert nagyon sokat emlegetjük azt, hogy bezzeg, 20-30 évvel ezelőtt más ingerek, más típusú ingerek érték a gyerekeket, ugye nem úgy volt a televízió, tablet, telefon, nem volt annyi hirtelen változó, vibráló monitor kép a gyerek előtt, ami ugye az agyi funkcióit is esetleg befolyásolja. Tehát mi az, ami mondjuk a 90-es években lehetett jellemző a gyerekek tekintetében, és mi az, ami most van?
Mivel a fejlesztő pedagógia egy aránylag új tudomány, ezért a mi gyerekkorunkban nem is monitoroztak minket ilyen szinten, mint ahogy most mi tudjuk vizsgálni a gyerekeket. Tehát hozzáteszem, hogy a diagnosztikai eljárás már nem azon a szinten működik, sokkal-sokkal fejlettebb, mint annak idején. Ezért lehet, hogy régen is volt probléma, vagy hasonló jellegű probléma sorozat a gyerekekkel, csak nyilván senki nem tudta ezt vizsgálni, vagy nem akarta, vagy egyáltalán nem volt erről szó.
Mégis mást is mondtak a gyerekekre akkor.
Abszolút, abszolút.
Tehát ez a nem figyel, kis elvarázsolt, kis művész lélek, vagy mindenféle egyéb negatív jelzőt aggattak a gyerekekre, holott lehet, hogy csak annyi probléma volt, hogy ezek a kis képesség nehézségek nem voltak felszínen.
Jelen voltak ott is, nálunk is, így van. Ezt azért is tudom alátámasztani, mert amikor a vizsgálat utáni konzultációban szembesítem a szülőt azzal, hogy a gyerkőcnél milyen gyengeségeket találtam, akkor rendre visszajön a válasz, hogy Úristen, hát ez nálam is, ez nekem is. Tehát nyilván ugye genetikailag is öröklődhetnek ezek a problémák, egyébként a szociális környezetben megint csak ugyanúgy alakulhatnak, tehát azt gondolom, hogy igen, van itt kapcsolódás, és hogy régen is volt egy csomó minden, ami jelenleg is van. Persze az, hogy itt a kütyűvilág ekkora hangsúlyt kapott ezeknél a gyerekeknél, hogy az ingerszint az tényleg nálunk felnőtteknél is, és nyilván a gyermekeinknél is egy sokkal magasabb pozícióba került, tehát hogy ezek aztán extra és extrém módon hatnak az idegrendszerre, amelyek biztos, hogy tovább stimulálják ezeket a negatív hatásokat. De mondom, nem vagyok abban teljesen biztos, hogy most olyan horderejű változás történt a mai gyerekekben, ami mondjuk a mi generációnkban még abszolút ismeretlen volt. Tehát, hogy itt azért van egy olyan rés, amiről nem tudunk beszélni, hiszen nem volt a diagnosztika megfelelő akkor még. Visszatérve a kérdésre, mi az, ami a legsűrűbben előfordul? Mi az, amivel a legtöbbet találkozunk? Alapvetően onnan indulnék, hogy csak azokat a részképességeket vizsgáljuk, amelyek kimondottan a tanulási térben, a tanulási folyamatokhoz szükségesek. Mert hogy ennél sokkal, de sokkal többel élünk együtt. Most ezeknél a részképességeknél ilyenekre kell gondolni, mint figyelem, mint koncentráció, mint emlékezet, térorientáció, szerialitás, vagyis sorbarendezés. és még van néhány, amely ilyenkor gorcső alá kerül. Ezeknek a gyengesége tünetszinten tud megjelenni az iskolában, vagy akár már az óvodában is. És tünetszinten nagyon sokszor produkál kvázi egy figyelmetlenség tünetet, amire laikusként de sűrűn mondjuk rá, akár szülőként, akár pedagógusként, hogy a gyerek figyelmetlen. Biztos, hogy koncentráció, figyelem zavara van. De legtöbb esetben a figyelem zavar nem fejlesztő pedagógiai vonatkozásban értendő, hanem egyszerűen egy olyan tünet, amit köznyelven így szeretünk megfogalmazni. De egy figyelem zavar mögött lehet, hogy van egy vizuális differenciálás zavar, ami azt jelenti, hogy a hasonló képek közötti különbség észlelése nehéz, mondjuk egy gyerkőcnek, és miután képtelen megkülönböztetni a hasonló alakú betűket, nyilván egy idő után el fogja engedni magyar órán ezt a problémát, mert hogy hibára halmoz, mert hogy sikertelenség éri, mert hogy kudarc élmények érik, és ahelyett, hogy az olvasással foglalkozna, az írással foglalkozna, ahelyett, hogy elmélyülne a tananyagban, hát elkezd játszani a cukiradírjával a toltartójában, vagy szórakoztatja a pattását, vagy nézegeti a pad alatt a kis könyvecskéjét, amit magával hozott, és már is kialakult a tünet, miszerint ez a gyerek figyelmetlen, vagy nem tud koncentrálni. Miközben talán érthető, hogy bár tünetszinten megjelenik egy figyelemzavar, de hogy teljesen más a gyökér oka. És ezért nagyon nehéz, mert egyébként változatos tünetek jelennek meg. Tehát tényleg van emlékezet probléma, van sorbarendezés, szerialitás probléma, van ez a vizuális differenciálás, tagolás. Nem nagyon tudok általánosítani, hogy ebből vagy abból van több, de hogy tünetszinten ezt a figyelemzavart okozzák, ez viszont abszolút így van. És még van egy nagyon fontos, amivel 10-ből már most lassan 7-8 gyereknél találkozok, ez a teljesítményszorongás, ami szintén változatos tüneteket tud okozni, szintén tud részképesség, gyengeség szintű tüneteket okozni, de közben teljesen más gyökérok, ami az alapja ennek a megjelenésnek.
De például, és akkor maradjunk itt ennél a teljesítmény szorongásnál, hogy ugye itt kicsi gyerekekről beszélünk, óvodásokról, vagy éppen egészen kicsiskolásokról. Kinek akarnak ezek a gyerekek ennyire megfelelni? Mert amikor megszületnek, és ahogyan nőnek, akkor mindennek örül a szülő. Tényleg, ha megtanul kiskanálkával enni, hogyha ügyesen tud két lépést menni, minden apróságnak nagyon tudunk örülni szülők, és akkor mi váltja ki, mi fordítja át ezt aztán valami szorongássá, ami egy nagyon negatív érzés, még felnőttekben is, nem, hogy kisgyerekekben.
Abszolút. Egyrészt, ha belegondolsz, akkor igen, nagyon tudunk örülni minden kis apró fejlődésnek, de nagyon tudunk félni attól, hogy elég-e. Nem kéne már két lépéssel előrébb járni. Nem kellett volna-e már felemelni a fejét, megfordulni, mert a szomszéd, mert a barátnőnek a gyereke, mert a stb. És miért nem szobatiszta még, és miért nem jár még. Tehát, hogy azért ezek az aggodalmak is felmerülnek, én azt gondolom rendre a szülőknél. De oda vezetném vissza, hogy alapvetően a szorongás az ugye egy teljesen normális állapot. Tehát nyilván azért vagyunk életben, mert bizonyos helyzetben előjön a szorongás, és a saját életünket mentjük a szorongásos testi reakcióinkkal. A szorongás akkor probléma, hogyha ez állandósul, egy generalizált szorongásról kezdünk el beszélni, amikor akkor is riadót fúj a testünk, amikor igazából ez egy teljesen invalid helyzet, tehát nem kellene. És nagyon sok gyerek kerül ebbe az állapotba, hogy folyamatosan szorongásban él, megfelelni vágyik, és fél attól, hogy ha nem sikerül megugrani egy bizonyos, jellemzően saját maga által felállított szintet, akkor valamilyen negatív kritika éri. Ha negatív kritika éri, akkor meg elmúlik az ő szerethetősége. Tehát nem lesz elég jó, nem lesz elég szerethető. És hogy ezt honnan jön? Tehát egyrészt mondom, jön természetesen, egy természetes funkció, másrészt a szocializációs környezetből jellemzően. Tehát az a gyerek, akinek a szülei szorongók, teljesítményszorongók, generalizált szorongással élik az életüket, akarva akaratlanul, óhatatlanul és szavak nélkül adják át a mintát a szorongásra. Ilyenkor mindig bekapcsol a lelkiismeret furdalás, de hát nem mutatom, nem mondom, dicsérem, csak az a baj, hogy a szavak ereje az sokkal kevésbé hat ilyenkor, mint egyáltalán az életstílusunk, a működésünk, a mimikáink, a gesztusaink, az érzéseink és minden más, amit szavak nélkül adunk át a gyerkőceinknek. És nyilván, ha én felnőttként, egy belső kontrollos szülőként saját magamat motiválom arra, hogy megfeleljek egy bizonyos szintű működésnek, és nem a főnököm áll a fejem fölött feltétlenül, ha nem állna ott is, meg akarnék felelni, priorizálom a teljesítményemet, folyamatosan 120%-ot akarok magamból kicsikarni, éveken keresztül így működöm, hát akkor ezt a mintát egyértelműen hozza az a gyerek is, akit egyébként meg megdicsérünk, mert kettőt lép. De érzi, hogy minek kell ebben a családban megfelelni. Itt van ez, és hát ott van az iskolának a sokszor olyan magas szintű, és annyira azt gondolom, hogy nem gyakorlatias és nem életszerű magas elvárási rendszere, amiben meg szintén nagyon hamar tud ez a szorongás teret kapni. És ha a kettő együtt összeadódik, hát akkor már is ott van a teljesítményszorongó gyerekünk.
Szorongásról beszélgettünk az utolsó percekben, és nekem akkor az jutott eszembe, hogy egyrészt szerintem a szülők dolgát a mai internetes világ sem könnyíti meg, hiszen mindenki mindenféle véleményt onnan tud nézni, és mindenféle diagnózist ott próbál felállítani, bármi történik vele vagy a gyerekével, akkor az első szerintem ma, hogy mindenki a neten próbál utána járni, hogy tulajdonképpen mi is történik, holott ez egy igazán egyéni probléma, vagy rendszer, vagy egy egyénileg vizsgálandó kérdés, hogy mi a helyzet a gyerekekkel, tehát mondjuk az ilyen anyacsoportokban is vannak olyan kommentek, amitől az ember igazán meg tud ijedni, hogy Jézusom, a szín gyerekem nem ilyen, vagy nem ezt tudja még csinálni. De hogy szerintem nagyon fontos arra az igazi anyai ösztönre is hallgatni. Tehát néha kell a szülőknek magukban is bízni, hogy ha van egy olyan érzésük, hogy valami mintha nem jó lenne, akkor azt a hangot nem szabad elengedni, még hogyha nincs is arról konkrétan orvosi papír és lelet, hogy valami nincs rendben, de ha egy szülő azt érzi, hogy valami mégis ott hibázik, akkor érdemes a szakembert felkeresni, szerintem nem szabad ezeket a megjegyzéseket elengedni.
Abszolút egyetértek. Ketté bontanám a választ. A NET diagnosztika akkor az első, amire reagálnék. Az a gond ezzel, hogy talán ugyanúgy, mint az orvoslásban, a neten minden fekete vagy fehér, tehát olyan általánosításokkal találkozunk, amiből aztán exakt következményeket tudunk levonni, miközben egyébként az életben meg semmi nem ennyire fekete vagy fehér. Tehát visszatérve arra, hogy miért 2 órás egy részképességvizsgálat. Mert ha én levizsgálom a gyerkőcöt, felállítok egy részképesség struktúrát, látom, hogy hol gyengébb, de nem látom a gyerek személyiségét ezzel együtt, akkor az egész kuka. Tehát akkor vizsgáltam valamit, ami a gyerek nélkül igazából nem ér semmit, hiszen ha a szorongás miatt hozott egy gyengébb memóriaszintet, akkor nem ugyanarról beszélünk, mint amikor valakinek genetikailag van egy gyenge memóriaszintje, és akkor már az egész diagnózis is borul, vagy más színezetet kap. És ugye a neten is ez a gond, hogy beírunk valamit, nem tudom, a gyermekem izgőmozgó. A izgőmozgó gyermek abszolút tünete a hiperaktivitásnak. Úristen, hát tényleg. És akkor elkezdem magam beerősíteni, emlékszem is, hogy már babaként is izgett, mozgott, rugdosott. Felerősítem ezeket az információkat, már is diagnosztizáltam, és onnantól kezdve a frász kerülgeti a családot, hogy eddig a cuki egészséges gyerekemmel éltem együtt, és most tudom, biztos vagyok benne, hogy mától hiperaktív. Tehát, hogy nem ennyire fekete vagy fehér, amitől mindenki fél, és nagyon sokszor érkeznek így családok, hogy ők rákerestek az interneten, és a gyerek nagy valószínűséggel véleményük szerint autista. Ez azt gondolom párhuzamba állítható talán az önödaganatos diagnosztikával, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt szépen, tehát ugye betegség szinten meg jellemzően már is érezzük magunkba, hogy mi nő és már milyen stádiumú, miközben olyan sok összetevős ez, és tényleg nem ennyire egyszerű a megállapítása, még egy autisztikus tünet együttes is, főleg ha azt nézzük, hogy milyen széles a spektrum, szakemberek számára is olykor-olykor feladja a leckét. Valóban, vagy nem, vagy határon, vagy inkább Asperger, vagy csak tünet, vagy, tehát hogy az egészet helyre rakni. Tehát mindenképpen azt javaslom, hogyha megszólal a csengő, és akkor itt lenne a második része a válaszomnak az édesanyja fejében, akkor ne hagyjuk azt elhallgatni. De de próbáljuk meg szakemberre bízni a választ, a diagnosztikát, már csak önvédelemből is, tehát teljesen felesleges azt a néhány hetet, hónapot olyasfajta izgalomban magunkra erőltetni, amit egy ilyen áldiagnózis okozhat bennünk szülőként. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha bármiféle eltérést, furcsaságot tapasztalunk, bármi gyanussá válik, nyilván első körben ott van az óvónő, aki 8 órában látja a gyerkőcöt. Ha neki nem fura, ha ő nem lepődik meg, ha ő nem mondja azt, hogy igen, erre érdemes lesz figyelni, akkor már valószínűleg nincs túl nagy gond, hiszen az ő merítése nagyon nagy tapasztalati szinten. Ha még mindig azt érezzük, hogy nem biztos, hogy 100%-ban tudunk bízni az óvónő válaszában, ott van a gyermekorvos, aki szintén rá tud erősíteni. Aztán neurológiai vizsgálatot lehet kérni, de a magán fejlesztő és gyógypedagógiai vizsgálatok is rendelkezésre állnak. Tehát azt gondolom, hogy nagyon, és a szakszolgálatról nem is beszélve, tehát nevelés tanácsadóban is tudnak segíteni. Nagyon sok olyan szakpszichológus, rengetegen vagyunk, akik ilyen szinten magas szintű tapasztalattal rendelkeznek, és meg tudják nyugtatni a szülőt, vagy ha bármit találnak, akkor megfelelő irányt mutatnak a fejlesztés menetét nézve.
Most tartunk egy kis szünetet, és nem sokára visszajövünk, és folytatjuk ezt az igazán izgalmas és nagyon érdekes és nagyon fontos témát. Szabó Varga Alexandra fejlesztő pedagógussal beszélgetünk az iskola érettségről, illetve hát ennek a témának azon részét boncolgatjuk, hogy milyen lehetőségek állnak a szülők előtt, hogy tudják, hogy milyen képességeket kell a gyermekükben fejleszteni, hogy aztán ők tényleg egy boldog, elégedett iskoláskor tudjanak megélni, úgyhogy jövünk vissza.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával.